Augusztusban 6%-os volt az infláció, az élelmiszerárak 1%-kal csökkentek, leginkább az élvezeti cikkek ára emelkedett. Munkahelyvédelmi akcióterv miatt újra tervezett költségvetés, 2013-ról vitáznak a képviselők. Másfél milliárdos kár, Hagyó Miklós tagadta bűnösségét a BKV-nál kötött hátrányos szerződések ügyében. És 2 arany, 6 ezüst és 6 bronz hazaérkeztek a londoni paralimpikonok. Jó napot kívánok! 6%-os volt az infláció augusztusban az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az előző hónaphoz képest 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2008 augusztusa óta nem volt ilyen magas az infláció. Az év első 8 hónapjában átlagosan 0,7%-os volt a pénzromlás. Ugyanakkor júliushoz képest csaknem 1%-kal csökkentek az élelmiszerárak az idén jellegű zöldségek és gyümölcsök miatt. A KSH jelentése szerint a legnagyobb mértékben a dohánytermékek, a szeszes italok és az üzemanyagok drágultak. Ismét drágulnak szerdától az üzemanyagok. A MOL 8 forinttal emeli a benzin, 4 forinttal a gázolaj literenkénti árát. Így a 95-ös átlagára 447-448, a gázolajé pedig 443-444 forintra nő. A különböző kutaknál különböző árakat találhatnak az autósok. A legdrágább helyeken akár 470 forintba is kerülhet majd 1 liter benzin.
Nagy a forgalom ezen a fővárosi benzinkúton, pedig az autósok szerint az üzemanyagárak már most magasak.
Hát nyugdíjas vagyok, örülök, ha egyszer tankolok egy hónapban.
Ha ez itt tovább megy, akkor még kevesebb benzint fognak vásárolni az emberek, mint eddig.
Márpedig a héten újabb drágulás lesz. A MOL szerdától 8 forinttal emeli a benzin, 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Így a 95-ös benzin átlagára 448 forintra, a gázolajé pedig 444 forintra nő. A benzin áprilisban volt a legdrágább, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj az évelején volt a csúcson, januárban 1 literért átlagosan 449 forintot kértek. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a drágulás oka, hogy az utóbbi napokban jelentősen nőtt a kőolaj világpiaci ára, mert a kereskedők attól tartanak, hogy a közel-keleti országok csökkentik olajkitermelésüket.
Nagy félelem ugye az iráni-izraeli konfliktus, hiszen ez is éleződött az utóbbi időszakban, már pedig Irán egy jelentős olajkitermelő, és hát nagyon fél mindenki attól, hogy esetleg a jövőben kevesebb olajat fog csak tudnia exportálni.
A Gazdasági Kutatóintézet munkatársa a következő hetekben nem számít jelentős üzemanyagár csökkenésre. Ha pedig tartósan magasan maradnak az árak, drágul a szállítás, és ezzel együtt nő az infláció is.
Az üzemanyagok emelkedése vagy szinten tartása az előbb-utóbb meg fog jelenni az egyéb élelmiszereknél, illetve minden olyan területen, ahol szállításigényes tevékenység folyik.
A legdrágább töltőállomásokon, így az autópályák mentén akár 470 forint felett is lehet a benzin és a gázolaj ára.
A jövő évi költségvetésről és a munkahelyvédelmi akcióterv költségvetési hatásáról vitáznak ma a képviselők. Júliusban egyszer már elfogadták a sarokszámokat. A kormány akkor még nem számolt a munkahelyvédelmi akcióterv költségeivel, amelynek részben a tranzakciós adó lenne a fedezete. Ugyanakkor a nemzetgazdasági miniszter szerint ez az adó a Nemzeti Bankra valószínűleg nem kivethető. Matolcsi György úgy véli, a munkahelyvédelmi akcióterv finanszírozása így is megoldott.
Bárki bármit mond, azt végig is fogjuk vinni.
Ezt a munkahelyvédelmi akciótervről mondta a kormányfő napirend előtti felszólalásában. Orbán Viktor még júliusban jelentette be a jelentős járulék kedvezményeket tartalmazó tervet. Ennek fedezetét a tervek szerint a tranzakciós adóból teremteni elő a kormány. Matolcsi György azonban a Foglalkoztatási Bizottság ülésén beszélt arról, hogy vita lehet az Európai Unióval és a valuta alappal, hogy tartani lehet-e 3% alatt a költségvetési hiányt, és hogy kivethető a jegybankra a tranzakciós adó.
Ki lehet terjeszteni a Magyar Nemzeti Bankra? Valószínűleg nem. Ki lehet-e terjeszteni az államkincstárra? Valószínűleg igen. Ki lehet-e terjeszteni a pénzintézeti körben folytatott átutalásokra? Természetesen igen.
A nemzetgazdasági miniszter szerint ennek ellenére a költségvetés és a munkahelyvédelmi akcióterv is biztosan áll a lábán. A munkahelyvédelmi akcióterv valószínűleg jelentősen befolyásolja majd a jövő évi költségvetés alakulását is. A főszámok nyári szavazásakor ugyanis ennek a tételnek a költségvetési vonzatával még nem számoltak.
Megszavazta az országgyűlés a traffic törvényt, amely a jövőben korlátozza a dohánytermékek árusítását. A most elfogadott jogszabály szerint jövő év második felétől csak dohányboltokban lehet cigarettát kapni. A dohánytermékek kiskereskedelme az állam felügyelete alá kerül, és csak a koncessziós szerződés alapján működő kereskedők árulhatnak cigarettát. Az üzletek számát a lakosság arányában határozza meg a jogszabály. Így a 2000 főnél kisebb településeken legfeljebb egy helyen, míg a nagyobb településeken 2000 lakosonként egy-egy üzletben lehet árulni. Rekord szinten az értékpapírok már 4200 milliárd forint fölé került a háztartások értékpapírállománya, ami történelmi csúcsnak számít. Júliusban például a lakosság több mint 100 milliárd forint értékben vett értékpapírokat. A miniszterelnök hétfői beszédében az állampapírok lakossági értékesítésének további felívelését jósolta. Jelenleg nagyjából 780 milliárd forintnyi államkötvény kincstárjegy van a családok kezében. Elindult a közös cseh-szlovák-magyar árampiac. Az elmúlt hetek sikeres próbaüzeme után hivatalosan is összekapcsolták a három ország árampiacait. Ennek eredményeként még biztonságosabbá válhat Magyarország villamos energia ellátása, és egyes árampiaci elemzők szerint csökkenhet az áram ára is. A tervek szerint az összekapcsolt villamos energia rendszerek gazdaságosabban működnek majd, mint külön-külön, és az ügyfelek kiszolgálása is javul. Két éven belül várhatóan az egész Európai Unióban egységes lesz az árampiac, ami újabb árcsökkenést hozhat. Nem ismerte el bűnösségét Hagyó Miklós volt, szocialista főpolgármester helyettes az ellene és 14 társa ellen indított büntető ügy mai tárgyalásán. Hagyó Miklós közölte, hogy a bűncselekményt nem követte el, ezután már kérdésekre sem válaszolt. Hagyó Miklóst folytatólagosan bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel vádolja a központi nyomozó főügyészség. A vád szerint 2007 és 2009 között olyan utasításokat adott a BKV vezetőinek, hogy a társaság számára hátrányos szerződéseket kössenek.
Nem követett el bűncselekményt, ezzel kezdte vallomását Hagyó Miklós a kecskeméti törvényszéken. Az ügyészség szerint a korábbi főpolgármester helyettes és szocialista országgyűlési képviselő bűnszervezetben mintegy másfél milliárdos kárt okozott a BKV-nak. Hagyó Miklós terjedelmes vallomással jelent meg a bíróságon, amit 9 óra óta rövid szünetekkel megszakítva olvas fel a tárgyalóteremben. Beszélt iskolás éveiről, az MSZ-be való belépéséről és az üzleti életben töltött évekről. Fontosnak tartotta elmondani, hogy főpolgármester helyettesként csak egy ingatlant vett, de az korábbi élelmiszeripari cégének jövedelméből. Hagyó Miklós értetlenül áll az eljárás előtt és nehezményezte a 9 hónapig tartó előzetes letartóztatást is, amit a bíróság az előzetes alatt elkövetett magánokirat hamisítás vágya miatt többször meghosszabbított. Hagyó Miklós elsorolta a volt munkatársait, a kabinetjének tagjait, a főpolgármester helyettesi feladatköreit. Úgy fogalmazott, hogy túlterjeszkedésre sem joga, sem lehetősége nem volt. Hagyó a túlterjeszkedés kifejezéssel vélhetően arra a vádra célzott, miszerint előnytelen szerződéseket kényszerített a BKV-re, amelyeknek hivatali hatalmával visszaélve zsaroló módon szerzett érvényt.
1994-ben már kihallgatták Biszku Bélát, a Salgótarjáni 1956-os sortűzzel kapcsolatban, de akkor nem emeltek vádat ellene. Ezt Gellért Ádám nemzetközi jogász mondta a Duna TV közbeszéd című műsorában. Szerinte azóta az ügyészségnek már hivatalból eljárást kellett volna indítania. Filó Mihály büntető jogász szerint már a magyar jog is lehetőséget ad az eljárásra, hiszen az emberiesség elleni bűncselekmények nem évülnek el.
Háborús büntet miatt hétfőn vették őrizetbe Biszku Bélát. A volt belügyminisztert felbújtóként több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított háborús büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bíró lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el ellene. Biszku Béla ellen azért indult büntető eljárás, mert 1956. decemberében az MSZNP ideiglenes központi vezetőségének ülésén a karhatalom bevetését szorgalmazta a békés tüntetők ellen. Ezután a karhatalmisták Budapesten a tüntetők közé lőttek, ami 5 ember halálát okozta. 2 nap múlva Salgótarjánban lőttek a tömegbe, itt 46 ember halt meg. Gellért Ádám a Duna TV közbeszéd című műsorában elmondta, Biszku Bélát a salgótarjáni sortűzperben már 1994-ben kihallgatták, de nem gyanúsították meg. Véleménye szerint azóta az ügyészségnek hivatalból el kellett volna járnia a volt belügyminiszterrel szemben.
A bíró ugyanis kimondta, hogy míg a vádlottakkal szemben teljesen megalapozatlanul, 12 vádlottból 10-zel teljesen megalapozatlan volt a vád, addig sérült a törvény előtti egyenlőség alkotmányos alapelve, amikor nem nyitottak nyomozást olyan vezető személyek ügyében, akik ellen legalább annyi, ha ugyan nem több bizonyíték állt a rendelkezésre.
Filó Mihály büntetőjogász a ma reggelben azt mondta, a gyanúsítást ma már a magyar jog is lehetővé teszi, az országgyűlés ugyanis tavaly fogadta el a Lex Biszku néven ismerté vált jogszabályt.
Egyrészt ez a törvény rendelkezik arról, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények a nemzetközi jog szerint nem évülnek el, másrészt létrehozza az úgynevezett kommunista bűncselekmény fogalmát.
Ha a bíróság bűnösnek találja és elítéli Biszku Bélát, a 91 éves férfi életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphat.
Emlékezik, a világ 11 éve 2001. szeptember 11-én csapódtak be az eltérített repülőgépek New Yorkban és Washingtonban. A helyszínen ma kellett volna megnyílni a múzeumnak, de finanszírozási problémák miatt ezt elhalasztották.
Folyamatosan érkeznek az emlékezők az egy éve átadott emlékhelyhez New Yorkban. Egy év alatt 4,5 milliónyian látogatták meg az ikertornyok helyét. A Ground Zero fölé emelkedő új toronyépületet pedig 2015-ben tervezik megnyitni. Az Al-Qaida pedig éppen az évforduló hajnalán erősítette meg. A néhai Osama Bin Laden egyik újabb alvezérét, Yahya al-Libbit is megölték az amerikaiak. Obama elnök ünnepi beszédében is azt emelte ki, most ismét biztonságosabb világban élünk. Felvettük a harcot az Al-Qaidával, megtizedeltük a vezetőit, és a vereség útjára tereltük őket. Hála a felderítésünk ügyességének és bátorságának, Osama Bin Laden nem fenyegeti többé Amerikát, üzente az elnök az amerikaiaknak. Amerika talán valóban biztonságosabb hely lett, de sem az iraki, sem az afganisztáni háború nem sikertörténet. És a New York-i terrortámadások felelőseinek törvény elé hívása sem halad igazán jól. Bár Khalid Sheikh Muhammadot, a feltételezett főszervezőt már 2003-ban elfogták, csak ez év elején jelentette be az amerikai hadügyminisztérium, hogy bíróság elé is állítják. Ő és 4 társa azonban eddig semmire nem volt hajlandó válaszolni, jogi nehézségek is hátráltatják az ügyet. Most úgy néz ki, legkorábban a merényletek 15. évfordulóján kezdődhet meg a pere.
Roosevelt amerikai elnök már 1943-ban értesült arról, hogy a szovjet titkos rendőrség mészárolta le a lengyel katonatiszteket Katyinban. Ez az Egyesült Államok Nemzeti Levéltára által hétfőn közzétett iratokból derült ki, amelyeknek titkosítását most oldották fel. Az üzenetet 2 amerikai hadifogoly küldte. Az elnök azonban akkor nem hozta ezt nyilvánosságra. Nem akarta ugyanis ezzel megzavarni a Hitler elleni szövetséget Sztálinnal. A szovjet titkos rendőrség emberei 1940-ben mintegy 22 ezer lengyel katonatisztet és más hadifoglyot végeztek ki. Ezt azonban a nácikra fogták. Csak 1990-ben Gorbacsov ismerte el a szovjetek felelősségét. Demokratikus országgal gazdagodott Európa, mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár, miután 4,5 évvel a függetlenség kikiáltása után a nemzetközi felügyelőcsoport elhagyta Koszovót. Koszovó ezzel hivatalosan szuverén állammá vált. Ugyanakkor a koszovói kormány nem tartja ellenőrzése alatt a zömmel szerbek lakta északi részt. NATO katonák, az unió jogérvényesítő missziója továbbra is jelen van az országban.
Utoljára még közösen fényképezkedtek, kezet fogtak, majd elbúcsúztak a koszovói kormány és a nemzetközi irányító csoport képviselői. Az egykori délszerbiai tartomány újabb lépést tett a valódi függetlenség felé. Az ellenőrzött függetlenségnek vége, jelentette be hivatalosan is Peter Fight, a csoport immár volt vezetője. A koszovói törvényhozás tehát mostantól a nemzetközi közösség ellenőrzése nélkül működik. Ez azonban nem jelent teljes, valós függetlenséget. Bár számos ország elismerte Koszovót, az ország nem tagja az ENSZ-nek, és nem vehetett részt az olimpián. Sőt, saját telefonos előhívó száma sincs. Maradnak továbbra is a NATO katonák is, akik arra vigyáznak, az etnikai feszültségek ne okozzanak újra háborút. Szerbia ugyanis továbbra is saját szakadártartományának tekinti a területet. Bár az uniós csatlakozási tárgyalások során némi rugalmasságot ők is mutatnak. Hajlandóak vagyunk folytatni a párbeszédet Koszovó és Metohija sorsáról, erősítette meg a szerb miniszterelnök a legutóbb is Brüsszelben. Hasim Sacik, koszovói miniszterelnök azonban egyértelművé tette. Ő nem tárgyalna szívesen Dacsiccsal. Milosevic volt szóvivőjével.
Szeptember 1-e óta nem mutatkozott nyilvánosan Xi Jinping, kínai alelnök, az elnöki poszt várományosa. A politikus minden találkozóját lemondták, és semmit nem közölnek hollétéről. A kínai blogokon elterjedt, hogy balesetet szenvedett, vagy politikai merényletet követtek el ellene. A politikus a közelgő vezetőváltáson kerülne Hu Jintao helyére. Csaknem 150 szurkoló fogadta a paralimpiai csapatot szállító repülőgépet a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az aranygépen az olimpiai csapat többsége utazott haza. A paralimpikonok összesen 14 érmet szereztek Londonban. A magyar sportolók 2 arannyal, 6 ezüsttel és 6 bronzéremmel zárták a paralimpiát. Ismét látszanak Szolnokon az ország első állandó fa cölöphídjának a maradványai. A Tisza alacsony vízállása miatt a hidat feltáró régész újabb vizsgálatokat kezdett. Az 1500-as évek végén elsősorban a kereskedelemben volt nagy szerepe a hídnak.
Apró cölöpvégek állnak ki Szolnokon a Tiszából. Ezek az ország első állandó fahídjának nyomai. Kertész Róbert még 2003-ban fedezte fel a nagy jelentőségű leletet. Most a Tisza alacsony vízállása miatt ismét elkezdte kutatásokat végezni. A régész azt mondja, a céljuk ezzel, hogy még pontosabban bemérjék az egykori híd helyét.
Sem a Dunán, sem a Tiszán ekkoriban nem voltak állandó tiszaidak. A legelső Magyarországon, ezen a két nagy folyón Szolnokon épült, és ez magyar mesterembereknek, magyar ácsoknak a munkája.
Az már biztos, hogy a mai Tiszahíd mellett az agyva torkolatnál ívelt át az 1562-ben elkészült török híd, mely évszázadokon keresztül szolgálta az átkelést. Elsősorban a kereskedelemben volt nagy szerepe. A törökök azonban használatáért híd illetéket szedtek. A vízben levegő hungarocell darabok a megtalált hídlábakat jelzik. A feltárás most ismét megtörtént, az eredményére még néhány hetet várni kell.
Most sporthírek következnek, híradóval legközelebb este 7:30-kor várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Mire gondol szívesen?
Léten készített a kezelésekről.
Mit tudsz?
Túl sokat.
Érzem a megtorlás enyhe aromáját a levegőben.
Mikor a küldjem át?
Emilit hallottam.
Lefújta a vacsorát.
Ideje volt.
Megint szingli vagy, úgyhogy fenékig.
A laptopja és a külső videója eltűnt.
Már kiláthatja.
Pontosan. Michelle Banksről van szó.
Bosszú. Szerdán 20 óra 15 perckor az M1-en. Milyen a nemesség önteltség nélkül? A barátság irítség nélkül? A szépség hiúság nélkül? Nemzeti vágta. A lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe a budapesti Hősök terén. Vasárnap 16 óra 30 perckor élőben az M1-en.
Jó napot kívánok! Első hazai VB-selejtezőjét játssza ma este a labdarúgó válogatott. A hollandok ellen a pontszerzés is bravúr lenne a Puskás stadionban.
Bár teltház lesz a Puskás stadionban kedd este, Vancák Vilmos szerint a válogatottnak inkább az eredménnyel, mint a látványos játékkal kell elvarázsolni a közönséget.
Hát a közönség szórakoztató játékot azt megpróbáltuk múltkor, kaptunk egy 4-est, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy most azért egy eredményes játékkal fog ez párosulni.
A Szió légiósa szerint inkább a zárt csapatszintű védekezés és az abból kontrákkal való megindulás vezethet eredményre. Neki valószínűleg Robbenre kell majd figyelnie.
azt tudom mondani, hogy Európa klasszis támadóról van szó, aki a holland válogatottnak egy meghatározó pontja. Tehát mindenképpen azt mondhatni, hogy kulcsszerep hárul rám majd, hogy tudom megkikapcsolni.
A másik kulcsszereplő a kapus Bogdán Ádám lehet.
Remélhetőleg minél kevesebb dolgom lesz, ugyanis ez azt jelenteni, hogy nagyon jól megoldjuk a védekezési feladatot csapatszinten. Akinek játszottam, az a Van Persie, az legutóbb egy 0-0-ás meccs volt a Boltonnal. Megmondom őszintén, hogy elégedett lennék egy hasonló eredménye, legalábbis ami az én észemet illeti.
Az este 8:30-kor kezdődő mérkőzést az M1-en élőben közvetítjük.
A hollandok szövetségi kapitánya éppen annak örülne, ha Bogdán Ádám lenne a magyar csapat legjobbja. Louis van Gaal nem változtat a törökök elleni győztes csapatán.
Kemény és defenzív futballra számít majd a magyaroktól Louis van Gaal, a holland válogatott szövetségi kapitánya, aki egy hazai játékos sem akart kiemelni.
Mindig megkérdezik tőlem, hogy kitől tartok, de ez csak a kötelező handabanda. A magyarok biztosan a legerősebb kezdő 11-üket küldik majd pályára, és nem lesz könnyű dolgunk. A hazaiak sokkal egységesebbek és zártabbak, mint a törökök voltak. Más taktikára van szükségünk. Ettől függetlenül személyi változás valószínűleg nem lesz a kezdő 11-ünkben, legfeljebb szerkezeti. Győzni jöttünk, és Egervári Sándorral ellentétben én nem lennék elégedett a döntetlennel a meccs után.
A több mint 20 000 magyar szurkoló azonban bízik abban, hogy a mieink meglepik majd Louis van Gaal csapatát.
2 arany, 6 ezüst és 6 bronzéremmel, vagyis a magyar paralimpiai csapattal a fedélzetén tegnap éjjel leszállt a londoni gép a Liszt Ferenc repülőtéren.
Volt, aki zászlóval, volt, aki házilag sütött tortával várta kedhajnalban a Londonból hazaérkező magyar paralimpiai csapatot. A fogadtatás még a két bajnokot, Pálos Péter asztali teniszezőt és az aranyat, ezüstöt és bronzot is nyert Sors Tamást is meglepte.
Legalább akkora sok, mint a győzelem pillanata most. Ez nagyon jó érzés.
Örülök azért, hogy már nem új az érzés, mert emlékszem, hogy 4 év ezelőtt sokkal félelmetesebb volt, úgyhogy örülök, hogy most már volt egy ilyen tapasztalatom, de persze ez mindig nagy meglepetés és jó érzés, hogy ennyi ember eljön. Abszolút a 100 pillangóra koncentráltam, én ugye nekem az volt a célom, hogy azt a nyereséget azt tartsam, és hogy megtartsam a címem. És ha előtte azt mondták volna, hogy ezüstérmes leszek 400 gyorsan, kirögtem volna azt, aki ezt mondta, mert abszolút nem hittem volna tényleg. De nagyon jó verseny volt, jól éreztem magam a vízbe, úgyhogy meglepetésszerű volt minden.
Az egyeduralkodó kora lejárt férfi teniszben az év negyedik Grand Slamén a negyedik győztest avatták. A US Open döntőjében Andy Murray legyőzte Novák Djokovicot.
1936 óta, Fred Perry második wimbledoni győzelme óta nem fordult elő, hogy brit teniszező Grand Slam tornát nyert. Az eddig rendre a Federer Nadal Djokovic hármas mögött kullogó Andy Murray azonban most belépett a legnagyobbak közé. A skót teniszezőnek a londoni olimpia megnyerésével talán átszakadt egy gát. A US Open hétfő esti döntőjében pedig megmutatta, tud 2-0-ra vezetni Djokovic ellen, aztán azt is megemészti, ha elherdálja előnyét, és az utolsó döntőjátszmában képes jobban koncentrálni a volt világ elsőnél. Murray 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2-re nyerte a közel 5 órás finálét. Federer, Nadal és Djokovic után 2012 negyedik Grand Slam győztese lett. A top 4-ből mindenki nyert Grand Slamet idén, először a tenisz történelemben.
Sporthírek legközelebb este 8-kor, utána 20:15-kor a Magyar-Holland élőben az M1-en. Szép napot kívánok és jó szurkolást, viszontlátásra!
Bármennyire is szívfájdalom a nyári idő elvesztése, azonban említsük meg, hogy mindenképpen örömhír, hogy most végre úgy látszik, hogy akár az ország egy jó részén kiadós mennyiségű csapadék várható, elsősorban csütörtökön. De hogy mi is hozza ezt a változást, meg is tudom mutatni önöknek a műhold felvételen. Itt látható jelenleg egy viszonylag hosszan elnyúló hidegfront. Ez nagy sebességgel közeledik a Kárpát-medence irányába, azonban, hogyha megfigyelik az előrejelzési térképet, azt is láthatják, hogy itt az Alpok déli előterében ez a front bizony hullámot vet, ez lelassítja a mozgását, tulajdonképpen holnap az esti, illetve éjszakai órákban a melegfronti szakasz éppen fölöttünk lett, ebből számítunk tehát nagyobb mennyiségű csapadékra, viszont jóval hidegebb levegő is érkezik majd hozzánk. Ma ebből a hideg levegőből viszont még semmit sem fogunk tapasztalni, hiszen általában nyári meleg várható 30 fok körüli hőmérséklettel. Zavartalan napsütés ugyan nem lesz, hiszen sok helyen fátyolfelhők lesznek az égen, de ezek csapadékot nem adnak. Főként a Kisalföldön, illetve az ország középső részein időnként megélénkül a déli, délkeleti szél. Az előttünk álló éjszaka azért még nagyrészt derült lesz az ég, bár fátyolfelhők még mindig lesznek felettünk. A hőmérsékletek pedig általában ismét tág határok között alakulnak, ahogy az előző napokban tapasztalhattuk, hiszen például az északi középhegység völgyeiben vagy egyes dunántúli völgyekben akár 10 foknál hidegebb lehet, míg másút jellemzően 11-17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte azért több-kevesebb napsütésre mindenhol lehet számítani, így a Dunántúlon is, majd ahogy közeledik a front, nyugat felől egyre nagyobb területen megérkezik a frontális felhőzet, illetve a csapadék is. A késő délutáni órákban a Kisalföldön sok felé feltámad az északnyugatira forduló szél. Körülbelül a déli órákban, abban a térségben 25-26 fok várható, ezt követően viszont jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet. A Dunántúl keleti felében azonban még 30-32 fokot is mérhetnek. Az Alföldön holnap viszont még nem várható változás, itt általában 29-32 fokot mérhetnek, és itt még csapadék sem valószínű az esti órákig. Viszont ezt követően az Alföldre is megérkezik a csapadék, habár úgy tűnik, hogy az ország keleti határai mentén valószínű a legkevesebb. Csütörtökön nagyon nagy lesz a hőmérséklet különbség az észak-keleti, illetve a nyugati és a középső ország rész között. Sok helyen valószínű eső, zápor, eső, zivatar, és sok helyen tehát feltámad az északira forduló szél, és jóval hűvösebb lesz tehát. Kedves nézők, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!
Első győzelem a világbajnoki selejtező sorozatban. Most azonban egy magasabb szintre kell lépnie válogatottunknak. A világbajnoki ezüstérmes hollandok ellen hatalmas buzdításra és tökéletes produkcióra van szükség. Magyarország-Hollandia. Világbajnoki selejtező labdarúgó mérkőzés. Ma 20 óra 15 perckor élőben az M1-en.
Során dr. Erdélyi Árpád birtokigazgató vendégei vagyunk, aki a tolnai borvidék szépségeivel, gasztronómiájával és nem utolsó sorban kedvenc boraival fog megismertetni bennünket.
Borvacsora. Pénteken este az M1-en.
A műsor a kiváló magyar élelmiszervédjegy adományozója, az Agrármarketing Centrum jóvoltából jött létre.
Milyen a nemesség önteltség nélkül? A barátság irítség nélkül? A szépség hiúság nélkül? Nemzeti vágta. A lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe a budapesti Hősök terén. Szombaton 16 óra 50 perckor és este 21 óra 50 perckor az M1-en.
Fejfájás és láz. Persze a legrosszabbkor. Mit tehetnék a fájdalom és a láz ellen?
Ön kérdez, a Richter válaszol. Hatékony megoldásunk a Kalmopirin, amely hármas hatásával egyszerre csillapítja a fájdalom, a láz és a gyulladás tüneteit. Kalmopirin a Richtertől.
Richter Gedeon. Rólunk gondoskodik.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.